Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem dr. Téglás Péter, aki olyan könyv és film kuriózumokat ajánl nekünk, amely ritka kincs. Mi lesz ma?
Szervusz, jó napot kívánok! Titkos útjaink című könyvet szeretném ismertetni. A könyvnek az írója Lara Prescott, amerikai írónő, és az alcímek között szerepel, hogy a Zsivágó doktor igaz története. Megint csak a borítón szerepel, tehát egyfajta címként fogom föl a következő szöveget. Két kémnő tiltott szerelme, egy betiltott remekmű, a küldetés, amely megváltoztatta a történelmet. Ezek külön mondatok. És hát nagyon jól összefoglalja egyébként a könyvnek a tartalmát. Amire föltétlenül szeretném az olvasóknak a figyelmét fölhívni, hát lényegében már a felzeten írja a következő szöveget az írónő. Ez a könyv a képzelet szüleménye. A benne szereplő alakok, események és párbeszédek a szerző képzeletének termékei, nem pedig valósak. Minden élő, vagy korábban létezett személyhez, vagy eseményhez való hasonlóság a véletlen műve csupán.
Ezt hogy kell értenünk?
Nem véletlenül olvastam föl, mert ez a szöveg nem felel meg a valóságnak. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon szándékolt az írónő részéről. Arról van szó, hogy alapvetően két szálon futnak az események. Egy amerikai szálon, ezzel kezdődik a könyv, amelynek lényege, hogy 1945 után vagyunk, 1949-ben vagyunk, akkor, amikor az egyébként nagyon fölkészült és nagyon tanult hölgyek, akik a II. Világháborúban az úgynevezett OSS-ben, ez volt az amerikai titkosszolgálatnak a neve, az egy rövidítés, az OSS-ben szolgáltak, nagyon komoly teljesítményt nyújtottak. A háború vége után, amikor hazatérnek, akkor ezt a titkosszolgálati szervezetet az amerikaiak megszüntetik, és ezek a hölgyek lényegében munkanélkül maradnak. Az egyik főhősünk egy orosz származású hölgy, aki már Amerikában született, de egy olyan időpontban menekült el a bolsevizmus elől, hogy már éppen szálltak volna föl a hajóra, amikor a bolsevikok kirángatták az édesapját, és tulajdonképpen csak ő és az édesanyja tudott Amerikába áttelepülni, az apját időközben megölték. A másik hölgy pedig egy amerikai hölgy, viszonylag magasabb társadalmi státusszal és jövedelemmel, és ezek a nők 1949-től, amikor ugye létrehozzák a CIA-t, és természetesen alapvetően az OSS személyi állományára támaszkodva, ezeknek a nőknek egy java része bekerül ebbe az ügynökségbe, ők ügynökségnek hívják, viszont ami igen szomorú dolog Amerikában is, hogy nagyon éles különbséget tesznek a nők és a férfiak között, a nők hátrányára. A magas képzettségű és komoly teljesítményt nyújtó nők lényegében csak gépíró nők maradnak, míg a férfi, ha nincs is megfelelő iskolai végzettsége, lényegében azonnal vezető állásba kerül. Na most Irina az egyik főhősnőnk, ugye később kerül be, hát ő a II. Világháborúban nem működik az OSS-ben, jelentkezik, szerencsétlen nincs munkája, az édesanyja, aki hát ugye egyedül neveli őt föl, tegyük hozzá, hogy egy kitűnő varrónő, és olyan anyagiakra tesz szert aztán Amerikában, hogy tudja a lányát tanítatni. Állást azonban nem nagyon tud találni, több helyre jelentkezik, hát jelentkezik a CIA-hez, valami fedőszervezet, nyilván nem így hívják, gépírói állás, és hát kiderül, hogy nem tud rendesen gépírni. Tehát többiek, mint a géppuska, úgy verik azt a gépet, hát ő ezt nem tudja. Ennek ellenére meglepetésre két hét múlva behívják, és hát egy kicsit lekicsinlően közlik vele, hogy hát a gépírás az csapnivaló, de egy ügynöknek szeretnék kiképezni. Tehát a hátrányos megkülönböztetés ellenére azért a férfi vezetők rájönnek arra, hogy bizonyos feladatok ellátására érdekes módon a nők sokkal alkalmasabbak.
Bocsánat, hogy közbevetem ezt a kérdést, de vajon mi az, amit meglátnak benne, ha a gépírni nem tud?
Egy csinos nőről van szó, de annyira nem feltűnő, hogy már az a feltűnő. Tehát úgy öltözködik, testmagassága, arca, viselkedése annyira hétköznapi, hogy tipikusan megfelel egy ügynöki feladatra, nem tűnik ki a tömegből, tehát ha nagyon-nagyon komolyan kell figyelni ahhoz, hogy őt kiszúrják. Tehát tulajdonképpen ez az az emberi tulajdonsága, ami miatt ugye bekerül, és hát természetesen rájönnek arra, hogy magas iskolai tanulmányai vannak, egyetemi diplomája van, és hát azon túlmenően nagyon okos is. Nagyon sok szálon fut egyébként a cselekmény, nem könnyű összefoglalni. 2019-ben jelent meg maga a regény, olyan érzelmeket, eseményeket dolgoz föl, amelynek megemésztése azért még részemről sem történt meg. Tehát azért olyan érzelmeket kavar föl az emberben, hogy kicsit talán utána, könyvel olvasása után még ezen el kell gondolkodni.
Mint a jó étel, emészteni kell még egy darabig. Egyébként úgy fogtunk neki ennek a könyvajánlónak, hogy az elmúlt hetek ajánlói is nagyon érdekes regényeket kínáltak, ám ez egy jóval markánsabb, mélyebb irodalmi alkotás. Miben nyilvánul ez meg?
Abban nyilvánul meg, hogy páratlan hatalmas sikert aratott Amerikában, és hát ugye Amerikában, hogyha valami azért sikert aratt ugye New York környékén, akkor arra illik odafigyelni, mert hát annak nyilván komoly értékei vannak. Éppen ez az, ami hát ugye feladatot is ad azért a mindenkori olvasónak, hogy értse és beleélje magát ezekbe az emberi helyzetekbe.
Maradjanak velünk, folytatjuk a könyvajánlót hamarosan dr. Téglás Péterrel.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk Lara Prescott Titkos útjaink című könyvének ismertetőjét, mely egy nagyon ironikus mondattal kezdődik, hogy a valósággal nincs kötődése a regénynek. Hát akkor vélhetőleg van kapcsolata a valósággal, mégis valamilyen módon ennek a két képnőnek az élete nem ismeretlen a történelemben.
Föltehetően egyébként van, én megpróbáltam ezt kinyomozni az interneten, utal rá, megint csak azt mondom, hogy a nagy érdeme a könyvnek, hogy hát azért nem egy könnyen emészthető valamiről van szó. A két kémnő valóságos alakját megpróbáltam kiutatni, megmondom őszintén, időhiányában is ez nem sikerült.
Házi feladat olvasóknak.
Valóban. Viszont a másik szál, az orosz szál kibogozása az egyáltalán nem okoz gondot. Tehát ott a szereplők oly mértékben valóságosak, hogy az eredeti nevükön szerepelnek. Tehát Boris Pasternak, Boris Pasternaknak a felesége, Boris Pasternaknak a szeretője, maga az egész cselekményfolyam, a dr. Zsivágónak a megírásának körülményei, a Szovjetunióból történő kicsempészés körülményei, a nyugat-európai megjelentetésnek a körülményei, gyakorlatilag dokumentum módon rögzített szála, és ennek a két szálnak az egymás mellé helyezése egy nagyon érdekes fénytörést ad magának a regénynek. Miről van szó? Ugye Boris Pasternak, aki azért teljes mértékben kilóg a szovjet-orosz értelmiségből, mert hát ugye ő egy olyan időpontban a 19. században született, amíg még a bolsevik forradalom előtt módja volt a polgári Oroszország értékeit feldolgozni, és a polgári Oroszország értékei szerint élni, külföldön tanult, kitűnően megtanulta a nyugat-európai nyelveket, nagyon jól tudott németül, hát aztán különösen jól tudott angolul, aminek aztán borzasztóan nagy hasznát vette, mert később ő volt az, aki már a Szovjetunió korában Shakespeare összes műveit oroszra fordította. Na most Boris Pasternak hihetetlenül tehetséges, és valóban Tolstojhoz, és a legnagyobb orosz szerzőkhöz lehet az ő tehetségét és műveinek színvonalát hasonlítani, aki természetesen megszenvedte társaival, egyetemben megszenvedte azokat a rettenetes körülményeket, amit a sztálinizmus teremtett abban az időszakban, de valami felismerhetetlen, kiismerhetetlen csoda folytán, ugye nagy barátunk, Sztálin elvtárs egyszer úgy a pipája mellől odaköpte a pribékjeinek, hogy hagyjátok békén Boris Pasternakot, egy álmodozó. Na most ugye ennek köszönhetően aztán Boris Pasternaknak nem kellett áttélni azt az üldöztetést, amit az írótársai nem békén hagyták, dolgozhatott. Így aztán ugye fordíthatta a Shakespeare műveket, és azért a korabeli szovjet életszínvonalhoz képest lényegesen jobban élt Peregyilkóban, hogy remélem jól mondom, ennek a Moszkva melletti településnek a nevét, ahol hát ugye számos dácsa, ugye egy ilyen hétvégi ház volt, ő oda vonult el a szovjet valóság elől, és hát ugye ebből a jövedelemből viszonylag normálisan tudott megélni. Ez a nagyon sokoldalú, nagyon-nagyon komoly művészi lélekkel és érzékenységgel megáldott ember természetesen mélységesen egoista volt, természetesen nagyon hiú volt, és elhatározta, nem tudta magában tartani azt az érzést, hogy neki kell megírni az orosz értelmiség tragédiáját, ugye, amit a bolsevizmus jelentett. Tehát az az értelmiség, akinek volt módja 1917 előtt kiteljesedni, és valóban az európai kultúrával megismerkedni, és egy emberi életet élni, mivé lett a bolsevik úgynevezett forradalom után. Hát ugye ez a doktor Zsivágó. Szeretném az olvasókat emlékeztetni arra, hogy nem olyan nagyon régen ugye foglalkoztunk a doktor Zsivágóval, ami azért az orosz irodalom remekei közé tartozik. Ez történelmi tény, ugye, hogy ő neki azért a kiadónál, az egyik szovjet kiadónál volt egy asszisztense, egy Olga nevezetű, igen szép nő, aki hát azért jó néhány évvel fiatalabb volt Boris Pasternakhoz, és hát ahogy az lenni szokott természetesen, ugye kapcsolat létesült közöttük, nem minden botrány nélkül, mert hát ugye mindenki megért, és ezt nem kell bizonygatni, hogy a feleségek az ilyenféle kapcsolatokat nem nézik jó szemmel. Na most, hát ugye minden ígérgetés ellenére, amit ugye a feleségének tett Boris Pasternak, rettentő osztály, több mint 30 éven keresztül fönnmaradt ez a kapcsolat, és ez a szerencsétlen nő, aki mindenben asszisztált Boris Pasternaknak, hát egyebek mellett ő írta, ő neki diktálta a regényeit, kiszagolta a titkos szolgálat, hogy Boris Pasternak készül valamire, hogy csinál valami regényt. 1949-ben, és ez megint pontosan így van, ezt a szerencsétlen Olgát elhurcolták, és szovjet ellenes tevékenység miatt, lévén, hogy nem volt hajlandó rávallani Pasternakra, hogy ő szovjet ellenes művet készít. Szovjet ellenes műnek gondolták a doktor Zsivágót. Ezt a szerencsétlen asszonyt hónapokon keresztül vallatták a Ljubljankában, mellesleg közben ugye ilyen poénokat sütöttek el neki, hogy tudja-e, hogy Moszkvában melyik a legmagasabb épület. Hát természetesen a Ljubljanka pincéje, mert onnan egészen Szibériáig el lehet látni, utalva erre, hogy hát minimum szibériai száműzetés a vallatásnak a vége. 5 év büntetés sóztak rá még Sztálin életébe erre a szerencsétlen asszonyra. Aztán Sztálin halála után ezt az 5 évet lecsökkentették, hát ugye a Berija féle amnestia keretében lecsökkentették 3 évre. Ugye a borzalmas gulag táborból, mert abban a reményben ment haza ez az asszony, testileg és lelkileg megtörve, hogy a pályaudvaron majd Pasternak fogja fogadni.
Innen fogjuk folytatni a Titkos útjaink című regény ismertetőjét Lara Prescott tollából, nagy sikerű 2019-es regény. Hát szívszorító, hogy valaki már a kapcsolatában is bevállalja az alárendelt szerepet, és még a gulágot is megjárja, és még így is várja a párját az állomáson. Innen fogjuk folytatni dr. Téglás Péter ajánlójában vannak, hamarosan jövünk.
Vend és olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánlónkat dr. Téglás Péterrel. Lara Prescott, Titkos útjaink. A Zsivágó doktor igaz története alcímmel. Hogyan folytatódik a regény?
Természetesen Zsivágó írója, ugye Boris Pasternak, az ő asszisztensnőjét, aki mondhatom halálosan szerelmes belé, és még ezt a 3 év iszonyatos szenvedést is eltűri a férfi érdekében, abban a reményben jön haza a szörnyűséges gulágról, hogy majd a moszkvai pályaudvaron Boris Pasternak fogja őt várni. Nem várja. Boris Pasternak otthon ül, Zinaida mellett, a felesége mellett, és hát azon döri a fejét, hogy miként tudná megmondani Olgának, hogy szakítani szeretne vele. Hát ez persze nem következik be, mert az események úgy alakulnak, hogy neki változatlanul szüksége van Olgára, mert Olga egyébként nagyon gyakorlatias, tehát azon túlmenően jól gépel, azon túlmenően tudja menedzselni azokat a munkákat, amelyeket időközben legálisan Pasternak megír. Egy egészen fantasztikus helyzet alakul ki, de ez történelmi tény, hogy ebben a Moszkva melletti Peregyelkínónak nevezett kis falucskában, ahol a tácsa van, 2 dácsát létesít Pasternak, a nagyházat, ahol ő él a feleségével és a gyermekével, és a néhány száz méterre lévő kisházat, ahol él Olga a korábbi házasságából született gyermekével, és akkor hát éppen a szükségleteknek megfelelően vagy a feleségénél tartózkodik, vagy pedig a szeretőjénél.
Amely nincs messze egymástól, hogy ne kelljen sokat sétálni. Hát azért ezeknek a művészeknek a maguk nagysága mellett vannak bolondériái.
Igen, hát ez valóban így van, és hát ugye változatlanul és nagyon intenzíven dolgoznak a Zsivágó doktor befejezésén. Hiába van vége a sztálinizmusnak, hiába Ruscsova főnök már, azért ezt nem tűrik el, akkor sem tűrik el, és nagyon kíváncsiak arra, hogy ugyan miket írogatott a Pasternak, tehát nem, egyszerűen nem szűrődik ki. És amikor elkészülnek, akkor Pasternak nagyon becsületesen, a Literatúrnára Gazéta, azt hiszem így hívják, de nem vagyok teljesen biztos, azt a kiadót, ahova beviszi a Zsivágó doktor kéziratát, és ajánlja megjelenésre. Na most a főszerkesztő ezt elolvassa, és rémülten adja vissza. Hát ez szovjetellenes, hát ez szörnyű, hát ez szó sem lehet róla, és aztán más kiadóknál is próbálkozik senki. Szóba állni nem hajlandó vele, és akkor kétségbeesésében elhatározza, hogy valamilyen módon kijuttatja a Szovjetunióból, és hát jelenjen meg ott. És ugye hát ez már nem a sztálinizmus időszaka, itt már ugye a külföldiek azért nagyobb számban jelennek meg Moszkvába, és így módja van arra Olgának, hogy egy Fetrinelli nevezetű olasz média cézárral valamilyen összejövetelen találkozzon, és megszervezik a kéziratnak a kijuttatását, amit ez a Fetrinelli nagyon ügyesen meg is old, és bizony amikor kijut Olaszországba, és ez történelmi tény, néhány héten belül lefordítják olaszra, és megjelentetik a művet. Ez 1957-ben játszódik, óriási siker, és akkor itt újra belép az amerikai szál, hogy az amerikaiak viszont arra gondolnak, hogy ha ilyen rettentő szűkkeblű és ostoba a szovjet vezetés, hogy egy könyvtől így retteg, akkor ő nekik tulajdonképpen nem rakétákat meg atombombákat kell csinálni, hanem meg kell szervezni, hogy ez az irodalmi mű oroszul visszajusson a Szovjetunióba. És természetesen jelenjen meg angolul is. Na most a korábban ismertetett hősnőink, az úgynevezett kémnőknek lesz a feladata, hogy az olaszoktól megszerezzék ezt a kéziratot, elvigyék Amerikába, és akkor ott megjelentessék, kinyomtassák angolul és oroszul, majd pedig mindkét nőnek feladata lesz, hogy Európába visszajöve a megfelelő alkalmakat kihasználva. Tehát azokat az alkalmakat, amikor a Szovjetuniós jelen van, például mondjuk egy nemzetközi vásár Brüsszelben, ott már nagy mennyiségű orosz nyelvű zsivágóval jelennek meg ezek a nők, akikről senki nem sejti, hogy a CIA-nak az ügynökei, szépen adogatják oda az oroszoknak egy óvatlan pillanatban, hogy te nem tudom, olvastad ezt a könyvet? Na most ugye ezek az emberek, akik ebben az időben kimehetnek a Szovjetunióból, a Szovjetunióhoz hithű emberek, de hát annyira fölkelti a kíváncsiságukat, ők is hallottak már valamit erről az egész dolgról, hogy természetesen elfogadják. Több száz, több ezer példányban elfogadják, és visszaviszik a Szovjetunióba, és a Szovjetunióban valami óriási, hatalmas érdeklődés. Hát ugye ez a
legjobb ajánló a tiltás.
A szamizdat időszaka, amikor az ilyen tiltott irodalmakat kézről kézre adják, és tényleg egy politikai rendszer hihetetlen ostobasága és kistílűsége, hogy ahelyett, hogy fogná és ő megjelentetné, hogy emberek, olvassátok, ehelyett ugye elkezdi üldözni, és ezzel még tovább növeli ennek a műnek az ázsióját. Amit hadd tegyek hozzá, Magyarországon 1988-ban jelent meg, és nagyon sokak számára csalódást okozott, mert azt hitték, hogy ez a mű, ez egy a szovjet rendszer leleplezéséről szóló, csattanókkal rendelkező mű, de ez nem az. Ez nem olyan, mint Szolzsenyicinnek a művei, a Gulag sziget csoport, vagy az Iván Gyenyiszovics egy napja, hanem egy csodálatos, egy valóban egy olyan festmény lényegében, amely az orosz életet mutatja be a 19. század fordulójától, egészen ennek az értelmiségnek a bolsevizmus alatti pusztulásáig.
Maradjanak velünk, folytatjuk a könyvajánlót hamarosan dr. Téglás Péterrel.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk Lara Prescott titkos útjaink című könyv ismertetőjét, ajánlóját dr. Téglás Péterrel. Egy nagyon érdekes fordulat, ugye Zsivágóról meséltél hosszan, hogyan szövődik bele ebbe a regénybe annak a műnek a megszületése. Két kémnő élete, amely segíti ezt a művet tulajdonképpen útjára kelni, de a két kémnőnek is nagyon izgalmas élete van.
Hát nagyon izgalmas élete van, és hát ugye számos szövevény van még azért a könyvben, amely erről föltétlenül beszélni kell. Most tényleg az időszorításában szeretném elmondani, hogy a csodálatos Zsivágó doktor című könyvben a nagy szerelem, ugye Yuri Zsivágó és Lara közötti szerelemnél Lara alakja először Zinaida, tehát Zsivágónak a felesége. Később azonban Olga képezi ennek az alapját, és ezt egyébként 2017-ben, tehát nem olyan nagyon régen, Anna Pasternak, az unokahúg a nagyvilág előtt leleplezett, a családi legendáriumra hivatkozva, és hitelesítette azt a történetet, hogy igenis Olgának nagyon-nagyon meghatározó szerepe volt Zsivágó életében. Ami a két kémnőt illeti, ott egy nagyon érdekes fordulat következik be, mert egy testi kapcsolat is létesül a két nő között, tehát mélységes szerelem alakul ki a két nő között, egy nagyon ellentmondásos, civakodó, aztán utána egymást szerető kapcsolat alakul ki, amelynek következtében aztán a Szelli nevezetű kémhölgyet, mikor kiderül ez a féle kapcsolat, vagy legalábbis megsejtik ezek a nagyvonalú férfiak, akik ugye irányítják az ügynökséget, úgy kirúgják, hogy a lába nem éri a földet. Annak ellenére, hogy korábban az egyik alvezér megerőszakolta Szellit. Az orosz származású kémnők viszont változatlanul folytatja az ügynöki tevékenységét, amely alapvetően ennek a könyvnek a folyamatos visszajuttatásában áll, tehát Európában dolgozik. Ezt nagyon sikeresen teszi, hogy lezárjam a történetet, aztán végül ezt már a szerzőnő csak sejteti, hogy aztán a két nő ismét egymásra talál, és életük hátra részét együtt élik le. Ami az orosz szállat illeti, és ez megint teljesen igaz, és ez így történt, hogy Olgát Pasternak 1960-os halála után ismét letartóztatják. Ezúttal már a 10 éves lányával együtt tartóztatják le azzal a váddal, hogy segített becsempészni a szerzői jogdíjat valutában. Csempészte be, hát ez egy borzalmas vétek, ugye nem ajánlották fel a szovjet államnak. Ezúttal is több év börtönbüntetést kapott a kiskorú lány és az édesanyja, akik ezt is túlélték. És egyébként Olga azt hiszem 1985-ben halt meg.
Rendkívül kalandos regény, és nagyon kalandos epizódjait fedi fel a történelemnek. Dr. Téglás Péter Lara Prescott Titkos útjaink című regényének ajánlóját hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.